A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály adásunk tartalmából. A bruttó hazai termék volumene 1,7%-kal múlta felül a második negyed évben, az előző év azonos időszakában mértett. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat. Júliusban a vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégéjszakáké viszont 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az idei lehet az elmúlt fél évszázad egyik legrosszabb almatermése Magyarországon, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács szerint. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! A bruttó hazai termék volumene 1,7%-kal múlta felül a második negyed évben az előző év azonos időszakában mértett. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A magyar gazdaság kikerült a stagnáló, recessziós időszakból. Erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt Nyeste Orsolya, az Erste Bank és Madár István a Portfólió vezető elemzője. A riporter Exterde Tibor.
A magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye az előzetes 0,4 helyett 0,5%-kal alatta meg az előző negyedévit. Meg vagyunk most már mentve? Ez azt jelenti? Minden rendben?
Kétféleképpen is lehet nézni, én úgy gondolom. Tehát ha nem az egy adatot nézzük, hanem több negyedévre is visszatekintünk, azt látjuk, hogy már végre ez a korábbi időszakokra jellemző cikkszakos teljesítmény, hogy az egyik negyedévben estünk egy kicsit, utána egy picit növekedtünk egy kicsit, ez talán véget ért. Tehát most már sok negyedéve telt, és pozitív teljesítményt tudott mutatni a negyedéves szinten a magyar gazdaság. Szerintem ez mindenképpen pozitív dolog. Talán levonhatjuk belőle azt a következtetést, hogy ebből a stagnáló, recessziós periódusból sikerült kikerülni, és egy növekedési pályára sikerült talán fellépnünk. De ugyanakkor azért azt is kell látni, hogy azért ezek a számok nem olyan óriási, kirobbanó teljesítményt mutatnak, tehát ez a kilábalás, ez a meginduló növekedés, ez meglehetősen lassú folyamat. Ugye azt is látjuk, hogy bár ember ugye nyilván technikai hatások is voltak, de azért az első negyed évhez képest megint lassult valamelyest a teljesítmény. Éves szinten sem tudott gyorsulni a magyar gazdaság, tehát maradtunk 1,7%-on, tehát valószínűleg továbbra is a potenciális alatt teljesítünk. Közben pedig elkezdtünk aggódni a harmadik negyedév és a negyedik negyedév kapcsán. Ugye itt a harmadik negyedévben volt egy nagyon-nagyon rossz időjárásunk, emiatt a mezőgazdaság miatt aggódunk a vámháborús problémák miatt, a mini energiaválság miatt. Egy kicsit most megint talán előtérbe kerültek a rövidebb távú növekedési kockázatok is.
Madár István.
Egyetértek Orsi helyzetértékelésével, valóban az a helyzet, hogy a magyar gazdaság némi élénkülés mutatott az utóbbi negyedévekben. Ez igaz a mostani második negyedéves adatra és a mi értékelésünk szerint. Alapvetően, hogyha aszályos időjárás miatt a mezőgazdaságot kivonjuk ebből a gazdasági teljesítményből, azt gyakran szokták tenni a közgazdászok, hiszen a picike mezőgazdaság az egyrészt pici, de nem is ez a fontos benne, hanem az, hogy a cikkcakokat alapvetően olyan egyedi időjárásbeli sok hatások okozzák, ami független attól, hogy a magyar gazdaság egyébként ugye éppen milyen paszban, milyen konjunkturális helyzetben van. Hogyha ezt kiszűrjük, akkor ez a második negyed év, azt is mondanám, hogy kifejezetten jól sikerült. Nem volt ez olyan rossz adat, mert ez a mezőgazdasági lehúzó hatás még annál is nagyobb volt a részletes adatokból, úgy tűnik, mint amit eredetileg gondoltunk. Tehát a mezőgazdaságon kívüli nagy része a magyar gazdaságnak az nagyobb mértékben tudott tulajdonképpen növekedni, amiben a főszerepet elsősorban az játszott, hogy az ipar végre elindult. Ugye éveken keresztül azt néztük, hogy a gazdaságpolitika tolja a reálbéreket, és az növeli a belső keresletet, és a szolgáltató szektornak tud valamiféle növekedést adni, de ezen közben az ipar pedig egy látványos recesszióban van, és a termelő ágazatok nem tudnak hozzájárulni a növekedéshez. Most úgy tűnik, hogy ebben van fordulat, az ipar elkezdett növekedni, és végre ebben a negyed évben azt is láthattuk, hogy ezzel párhuzamosan az export is meg tudott lódulni, úgyhogy most már nem egy lábon áll ez a növekedés, hanem többen.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank és Madár Istvánt, a Portfólió vezető elemzőjét hallották. A kormány több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat. A gazdasági és energetikai miniszter szerint 2027 és 2030 között további legalább 4000 megawatt pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék, 1,5 milliárd eurót fordítanak a villamos energia hálózat fejlesztésére. Kapitány István azzal kezdte, hogy megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt Magyarországon.
Ez nem támogatási pályázat. A szélerőművek megépítésére nem osztunk ki sem uniós, sem magyar költségvetési támogatást. A beruházásokat magántőke finanszírozza. Az állam feladata az, hogy megteremtse a feltételeket, világos szabályokat alkosson, fejlessze a hálózatot, és közben érvényesítse a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások és a helyi közösségek érdekeit.
Összesen 6 járásban 9 hálózati csomóponton több mint 700 megawatt nagyságrendű új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyílik meg az út, egészen pontosan 702 megavoltamper új hálózati betáplálási kapacitás. A pályázatokat szeptember 4-től október 30-áig lehet benyújtani, az eredményhirdetés határideje pedig december 13-a, folytatta a gazdasági és energetikai miniszter.
Arra is figyelünk, hogy ne egyetlen szereplő vigye el az egész lehetőséget. Egy vállalatcsoport összesen legfeljebb 200 megavoltamper, egy hálózati csomóponton pedig legfeljebb 100 megavoltamper kapacitást szerezhet. A mostani pályázat azonban csak az első lépés. 2027 és 2030 között összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezzük.
Kapitány István szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb energetikai tanúsága, hogy Magyarországnak több lábon álló, erős és rugalmas energiarendszerre van szüksége. Ennek megfelelően nem egyetlen technológiában látják a megoldást.
A Magyarországon működő szélerőművek természetesen hazai erőforrásból termelnek villamos energiát. Ezáltal importáramot és a villamos energia termeléshez felhasznált import földgázt válthatnak ki. Minél több villamos energiát termelünk itthon, annál kevésbé függünk a külföldi energiahordozóktól és a nemzetközi energiapiacok árkilengéseitől.
Kedvező termelési adottságok mellett az éves szélenergia termelés a 10 terawattórát is meghaladhatja, ez a jelenlegi magyar villamos energia felhasználás közel 1/5-ének felelne meg.
Az energiatárolást is ösztönöz. A pályázó a szélerőmű mellé akkumulátoros energiatárolót is telepített. Ha ezt vállalja, az külön pontot ér. A hálózatfejlesztési projektjeink teremtik meg annak a lehetőségét, hogy a következő években új termelő kapacitásokat tudjunk rendszerbe kapcsolni. A sorrend fontos. Előbb megteremtjük a hálózati feltételeket, utána nyitjuk meg az utat az új termelő kapacitások előtt.
Kapitány István elmondta még, hogy a hálózat fejlesztésére 1,5 milliárd euró Magyarországra érkező uniós forrást fordítanak, a fejlesztéseknek helyt adó települések pedig a beruházás gazdasági hasznából is részesülnek, tette hozzá a miniszter. A Magyar Szélenergiaipari Társaság elnöke szerint a mostani szélerőművi pályázattal egy olyan kapu nyílik ki, ami az elmúlt 15 évben zárva volt. Lendvai Péter azt is mondta az Inforádiónak, hogy ráadásul diverzifikáltabb lehet a széltermelés.
Az, hogy ebben az évben már kiírásra került, ez egy nagyon pozitív dolog lett. Az, hogy a kiírásnak a feltételei, azok részben ismertek voltak, tehát volt egy elég nyílt kommunikáció az utóbbi időben az energiahivatal részéről, mert ami pályázatot ők javasoltak, vagy feltételt rendszert, azt társadalmi szervezettel, illetve bárkivel, aki arra úgy érezte, hogy ebbe szeretne beleszólni, az megtehette a részrevételeit, kifogásait. Ha nem is azt tudom mondani, hogy mindenki fel tudott készülni, de azért nagyjából azt lehet mondani, hogy ismertek voltak már az alapfeltételei ennek a pályázatnak. Ami nem volt ugye ismert, azon csatlakozási pontoknak a lokációja, ahová október végéig ugye a villamos energiahálózathoz hozzá tudnak csatlakozni, mind árban ismerté váltak a csatlakozási pontok, mind pedig kapacitás mértékében. Van 9 olyan csomópont, illetve úgy szól a kiírás, hogy a betáplálási pont 19 kilométeres körzetéből elvileg a fejlesztők jelentkezhetnek, hogy ők ide szeretnének csatlakozni a turbinájukkal.
Mekkora fantáziát láthatnak ebbe a cégek, illetve elindulhat-e egy komoly fejlesztés, szélerőművi fejlesztés Magyarországon?
Azt lehet mondani, hogy most egy olyan kapu nyílt ki, ami az elmúlt 15 évben zárva volt. Ez azért volt kellemetlen, mert az elmúlt 15 évben az ilyen jellegű projekt előkészítések, amik mondjuk egy szélerőműre megjelenő technológia figyelembevételével, a környezetvédelemmel, adottságokkal, önkormányzatokkal létrejött volna, az nincsen. Tehát ma azt lehet mondani, hogy ma, aki így beesik ezen az ajtón, vagy bekukucskál, most hívjuk, bocsánat, zöldfülűnek, ő azt mondja, hogy miért ne, hát akkor én is csinálok most ilyet. Tehát megjelent nagyon sok olyan ember, akinek van egy hektáros földje, és ott kiabál, hogy de hát akkor én is akarok ilyet, akkor én is csinálok ilyet. Tehát inkább azt látom, hogy ma nagyon sokan neki indulnak azzal, hogy akkor most ők is csinálnak, holott nagyon sok információval vagy szakmai múlttal nem is várható el, de nem nagyon rendelkeznek. Ez nem egy napelemes rendszer, ahol most idézőjelben megvannak a gyártók vagy a kivitelezők, aztán ez terem minden falu végében. Nagyon sok olyan is van, aki egyébként csak pénzügyi befektetésnek és szerencselovagnak tekinthetők.
Az igaz, hogy lakott területekhez közel lesznek ezek a csomópontok, és egyáltalán ez probléma, nem probléma?
Ugye ketté választanám a dolgot, a csomópontok ott vannak, ahol egyébként ma is vannak. Tehát ami kijelölésre kerültek, ezek létező hálózatcsatlakozási pontok, vagy ma is elosztó pontok. Tehát ezek nem újak, ezek léteznek. Ezeknek a pontoknak a 19 kilométeres körzetében bárhol lehetnek azok a földterületek, ahol föl lehet állítani ezeket a tornyokat. Hol lehet felállítani ezeket a tornyokat? Ahol nincs Natura 2000, ahol nincs örökségvédelem, ahol nincs lakott terület. Ugye lakott területtől is 700 métert el kell tartani, utaktól, autópályáktól, távvezetékektől, meg vannak a biztonsági védő zónák, lápok, vízfolyások, környezetvédelem, madárvonulás. Tehát nem mentesít a pályázat az alól, hogy ahhoz, hogy építési engedélyt szerezzen valaki egy ingatlanra, egy toronyra, azt meg kell szerezni. Most jönnek azok a feladatok, amikor azt mondja valaki, hogy elkezdem keresni azokat a területeket, amik ennek a környezetében vannak, és egyébként nincsen semmiféle korlátozás arra a területre, mert se régészet, se kiváló termőhelyi terület, tehát egy csomó mindennek meg kell feleljen az a terület, akkor lesz az megfelelő szélturbinára.
Optimista?
Igen. És azért is vagyok az, mert ezek a területek kicsit mindig fél az ember attól, hogy mindig az ország csak a kisalföldi régiót referáljuk. Azért most ez a Pest megye, vagy akkor azt mondom, hogy Ócse a környékén, akár Székesfehérvárnak a nyugati részében. Tehát van egy-két olyan terület, ami azért elmozdul ebből az irányból, és ez diverzifikáltabbá teszi a széltermelést is. Logikusan, ha az ország nyugati pontján beindult a szél, akkor az összes szélkeréken indult és elkezdett termelni. Most meg lesz annak a lehetőség is, hogy ugye az ország középső részén akár csillapítottan, akár máskor fognak forogni és termelni, mint mondjuk az ország nyugati pontján. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon pozitív dolog.
Lendvai Pétert, a Magyar Szélenergia Ipari Társaság elnökét hallották. Júliusban csaknem 2,5 millió vendég, 6.700.000 vendég éjszakát töltött el a magyarországi turisztikai szálláshelyeken, közölte a KSH. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégéjszakáké viszont 0,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke az Inforádiónak azt mondta, a további fejlődéshez Budapesten az üzleti turizmust, vidéken pedig a térségi együttműködéseket kellene erősíteni. Flesz Tamással Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Alapvetően ugye a foglaltság alakulását nagyon sok minden határozza meg. Az előző hónapokban is láttuk különböző események, nem csak Magyarországon, de akár Európában vagy a világban is. Ugye itt a júliusi hónapban még mindig biztos, hogy erős hatása volt az Egyesült Államokba, illetve Kanadába, Mexikóba zajló futballvilágbajnokság elszívó erejének egész európai turizmus tekintve. Összességében szerintem elégedetlenek abszolút nem lehetünk a július hónappal vendégek tekintetében. Bevétel szempontjából már egy picit izgalmasabb a helyzet, de ott is inkább változatlanul az eurónak a gyengesége, illetve a forint erőssége, ami az importot erősíti, de minket, főleg Budapesten, mint exportorientált vállalkozásokat gyengít, úgyhogy a bevételi oldalról elfogadható lehetne, jövedelmezési oldalról természetesen komoly elmaradásokban vagyunk.
Hogyan lehet ezt kompenzálni?
Hát az euró árfolyam veszteséget én azt gondolom, hogy kompenzálni nagyon nehéz. Azt kell megtalálni, hogy hogy tudunk leginkább Budapest tekintetében folyamatosan euróban átlagárat emelni. Ugye erről évek óta beszélünk, biztos, hogy nagyon sok minden kell hozzá, akár az infrastruktúrának a fejlesztése, a kormányzat is pontosan tudja, és terve is vannak, akár a repülőtér, az odavaló kiutás, a városnak a rendbetétele, a rövid távú lakáskiadás szabályozása, a Dunapart rendbetétele. Tehát sok olyan kérdéskör, amivel foglalkozni kell a következő időszakban, és Budapestet feljebb kell majd pozícionálni, legfőképpen az üzleti turizmus szempontjából, mert az fog segíteni majd az átlagáron, nem feltétlenül az átlag szabadidős turista fog tudni több pénzt fizetni a szobákért. A vidék tekintetében pedig nagyon fontos, hogy kialakuljanak azok a desztinációk és azok a turisztikai desztináció menedzsment alapokon nyugvó szolgáltatások, hogy összefogva lehet egy-egy egységbe, régióba eredményt elérni. Ez közösen kell, ez nem egy szállodás feladat, ez az egész régiónak, az egész területnek a turisztikai feladata.
Hosszabb távon kell majd azzal számolni, hogy a szájos-száraz nyarak jönnek továbbra is, és mondjuk a Velencei tó, vagy éppen a Balaton majd kevesebb külföldi, vagy éppen belföldi vendéget vonz?
Hát, hogy erre milyen távon kell számolni, ez biztos, hogy nem én vagyok rá az alkalmas ember, aki erre válaszolni tud. Én állampolgárként azt látom, hogy egyre jobb idő van, egyre melegebbek a nyarak, amik bizonyos desztinációkat felértékelődnek, lásd északi desztinációk, és bizonyos desztinációkat, főleg Európa déli része, de akár Magyarország is bizonyos napokon nehezebb helyzetbe hoz. A Velencei tó egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nagy probléma lenne, hogyha ez hosszú távon nem tudna megoldódni. A Balaton helyzetében inkább az árvaszonyok invázió volt az, ami ellehetetlenítette a vendéglátósoknak a napjait, és a vendégeknek természetesen. Ezekkel a dolgokkal is foglalkozni kell, az, hogy milyen idő lesz, arra ráhatásunk nincsen, meg kell próbálni alkalmazkodni hozzá, amennyire tudunk.
Tehát itt majd múlik a kormányzati támogatáson, programokon is, hogy mik és milyen volumenben indulnak majd a következő időszakban?
Igen, hát ez egy komplex dolog. Mi a turizmusban érdekelt vállalkozások, annak örülünk, hogy ami jó a turizmusban, az nagy részben általában jó a lakosságnak is, tehát ez kéz a kézbe tud járni, úgyhogy én bízom benne, hogy fejlődni fog az infrastruktúra, akár kormányzati, önkormányzati szinteken, ahogy helyre kerülnek a dolgok, abban biztos, hogy lesz változás. Most jelen pillanatban a legnagyobb segítség az nem is annyira pénzbeni vagy bármi más a kormányzattól, hanem egy gyors adminisztrációs kérdéskör, hiszen rengeteg olyan jogi kérdés van, ami akár turizmus törvény nélkül is jogszabályváltoztatásokkal segíteni tudja a turizmusba dolgozóknak a munkáját, és ezáltal értelemszerűen akár a vendégelégedettséget is tudja majd növelni.
Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották. Az idei lehet az elmúlt fél évszázad egyik legrosszabb almatermése Magyarországon. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács várakozásai szerint a termés 130-140 ezer tonna körül alakulhat, ami jelentősen elmarad a tavalyi 170 ezer tonnától, és töredéke a kedvező évjáratokban megszokott szintnek. Apáti Ferenc elnököt Rozgonyi Ádám kérdezte.
Az elmúlt 50 év legrosszabb alma termése várható. Nagyjából 130-140 ezer tonna magasságában becsüljük az idei magyar alma termést, úgyhogy azért egy jó évjáratban 4-500 ezer tonnát tudnunk kellene születelni, vagyis nagyjából egy 70%-os terméskiesésről beszélhetünk. Erről megint legnagyobb részben a tavaszi fagykárok tehetnek, az áprilisban és május 1-én bekövetkező fagyok. Ezek okoztak már önmagukban egy 50, de inkább 60%-os terméskiesést, és a tavasz óta tartó aszály, illetve a nyári hőhullámok tovább redukálták a termést, további mennyiségi és minőségi károkat okoztak, így most nagyjából az látszik, hogy 70%-a veszett el a magyar almának ebben az évben, és nincs még vége az évnek, hogyha az ősz, a szeptember ugyanolyan meleg és száraz lesz, mint ahogy telt az augusztus, és ennek van esélye, mert sajnos a 2024-es ősz is nagyon hasonló volt, akkor itt a születi időszakban tovább fog olvadni ez a mennyiség, mert ha meleg és aszályos az időjárás, akkor nem megfelelő a gyümölcs színeződése, nincs megfelelő gyümölcsméret növekedés, és az apró, illetve szintelen alma az már csak feldolgozóipari alapanyag lehet, étkezési piacra nem kerülhet. De előfordulhat az is, hogy bekövetkezik egy szüret előtti gyümölcshullás, ami egy természetes folyamata a gyümölcsfáknak, de az ilyen stressz helyzetek rájátszanak, és a földre lehulló termés, ami aztán ebben a melegben pár nap alatt el is rohad, minden célra alkalmatlanná válik. Vagyis nagy kérdés az is, hogy ebből a most látott, vagy prognosztizált 130-140 ezer tonnából egyáltalán mennyit tudunk betakarítani októberig.
Akkor külföldről kell pótolni a kieső mennyiséget?
Nincs jobb megoldás. Ilyenkor a piac mindig importból oldja meg az áruak hiányt, vagy a nyersanyag hiányt. Hozzá kell azt tenni, hogy az étkezési alma fogyasztás Magyarországon, tehát az étkezési alma piacunk mérete egy olyan 100-110 ezer tonna, étkezési almát a hiányzó 50-60 ezer tonnás mennyiségben bármikor le fog tudni kezelni importforrásból a piac, mégpedig nagyobb részt Lengyelországból, vagyis az étkezési alma ellátás biztosított lesz. Az csak nekünk, magyar termelőknek rossz hír, hogy jelentős rész lengyel importból. Akik most nagyobb bajban vannak, ha lehet így fogalmazni, azok a feldolgozóipari üzemek. A feldolgozó kapacitásunk 350 ezer tonna alma feldolgozására adna lehetőséget, és ennek döntő része almasülítményt előállító légüzemi kapacitás, kisebb része a pálinkaipar, fagyasztóipar, és sorolhatnánk az egyéb feldolgozott termékeket. A feldolgozóiparból most körülbelül 270-280 ezer tonna alma hiányzik, és mindössze 70-80 ezer tonnára lesz elegendő nyersanyag. Ekkora mennyiséget importból a feldolgozóipar nem tud pótolni, mert teljesen gazdaságtalan lenne ekkora mennyiségek szállítása nagyobb távolságokról. Vagyis az étkezési piacon lesz alma, sajnos jelentős részben import, a feldolgozóiparnak viszont nem lesz alapanyaga.
Számosítható pénzben kifejezhető milyen kiesést jelenthet?
Ha egy átlagáron számolunk, illetve alatta egy ipari alma és étkezési alma átlagárat, akkor az mondjuk lehet egy olyan 100 forint. 500 ezer tonnás termésnél ez egy 50 milliárd forintos termelési érték lenne. Ehhez vagy ezzel szemben most lesz egy 120-140 ezer tonna termésünk, ami ezzel a 100 forintos átlagárral is nagyjából egy 12-14 milliárd forintos termelési érték, ha az átlagár egyáltalán ezt a 100 forintot el fogja érni. Tehát alsó hangon beszélünk egy jó évjárathoz viszonyítva 30-40 milliárd forint termelési értékkiesésről. Arra lehetne következtetni, hogy az étkezési alma fogyasztójára emelkedni fog, hiszen Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése van, de az egész Európai Unió szintjén az elmúlt 10 év második leggyengébb termése van. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az árak folyamatosan zuhantak az elmúlt pár hétben, a termelői árak pedig kifejezetten nyomottak. A termelői árak a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 30-40%-kal vannak mélyebben, a fogyasztói árak pedig minimum ugyanilyen mértékű csökkenést mutatnak, a tavalyi 5-600 forintos fogyasztói árak helyett most 3-350 forintért is lehet almát látni a boltok polcain. És ennek az az oka, hogy az utóbbi hetekben csökkent a fogyasztói ár, és ez valószínűleg kitart a következő legalább egy-két hónapban is. Még tavalyról betárolt áthúzódó készletek is vannak Európában, aminek a kisöprése zajlik alacsony árakon.
Apáti Ferencet a Fruitweb magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsor véget ért. Adásunkat megtalálják az infostart.hu weboldalon is. Most búcsúzik a szerkesztő Kalapos Mihály.